Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, a szerkesztő Szatmári Katalin. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint nem barátságosak azok a lépések, amelyeket az elmúlt hónapokban Ukrajna tett Magyarország felé, figyelembe véve, hogy a NATO és az Európai Unió tagja szeretne lenni. Szijjártó Péter az Inforádió Arina című műsorában beszélt erről.
Ukrán kollégája azt mondta, hogy a KMKS, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elleni korábbi támadásokat Oroszország, ezen belül konkrétan az FSB nevű szervezetük szervezte azért, hogy bizonytalanságot keltsen. Át is helyeznek egy zászlóaljat Beregszászra, ez ellen ön tiltakozott. Elképzelhetetlennek tartja, hogy valóban egy orosz szándék áll a mögött, hogy Magyarország és Ukrajna viszonya romoljon?
Nem az orosz parlament fogadta el a magyar kisebbség jogait a drámai módon megsértő és visszavágó ukrán oktatási törvényt, és nem az oroszok döntettek amellett, hogy az ukrán-orosz harc helyett ukrán haderő kb. 800-1000 katona Beregszászra költözik. Tehát én nem tudom, hogy a Ukrajna területén a magyar politikai képviselet székháza elleni támadást kik hajtották végre, mert semmifajta bizonyítékot, semmifajta tájékoztatást erről a kérdésről azon túl nem kaptunk, hogy az ukrán kollégám ezt kijelentette, de még azt mondom, semmifajta bizonyítékot nem mutattak nekünk. De szerintem nekünk nem is az a lényeg, hogy megítéljük, hogy ki követte el ezeket a cselekményeket, hanem az a lényeg, hogy az ukrán államnak az a kötelessége, hogy az ilyenektől megvédje a nemzeti kisebbségeit, olyan helyzetet állítson elő, hogy ilyen ne történhessen meg. Most az egy más kérdés, persze utána a felderítés is az ő feladatuk, de mégiscsak most úgy néz ki a dolog, hogy a Kárpátalján a következőképpen állunk. Először is ugye elfogadta az ukrán parlament az oktatási törvény módosítását, amelynek a nyomán 12 éves kor fölött megszüntették a korábban 23 éves kori járó jogosultságot, vagyis hogy a magyar fiatalok kizárólag a saját anyanyelvükön tanuljanak. 1. 2. A Velencei Bizottság arra kötelezte az ukránokat, hogy módosítsák ezt a törvényt, hogy indítsanak konzultációt a magyarokkal, ehhez képest mi történt? Elkezdték végrehajtani a törvényt, nem indítottak konzultációt a magyarokkal, nem akarják megváltoztatni a jogszabálynak a kisebbségi jogokat sértő részét. Aztán az ukrán alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek minősítette azt a kisebbségi nyelv használatról szóló törvényt, amely jelenleg egy viszonylag előnyös helyzetben tartotta a magyarokat a saját anyanyelv használata vonatkozásában. 3 javaslaton az ukrán parlament azt arra vonatkozólag, hogy milyen új nyelvtörvényt fogadjanak el, az egyik rosszabb, mint a másik, de mindegyik rosszabb a legutóbbi helyzetnél. 10-ről 33%-ra kívánják növelni a minimum arányát egy adott nemzeti közösségnek egy adott körzetben ahhoz, hogy az a saját anyanyelvét használhassa. Ráadásul olyan lőtségeket akarnak előírni, mint hogy például a magyar nyelvű újságot a Kárpátalján csak úgy lehessen kiadni a magyaroknak, hogy abban benne van az ukrán tükörfordítás, és például mondjuk egy kárpátaljai vidéki művelődési házban csak úgy lehessen magyar színházi előadást tartani, hogyha közben digitálisan, szimultán írják ki ukránul. Azok kinek a szempontosan tudjuk, de ilyen szabályokat akarnak alkotni. Aztán február hónapban kétszer robbantották föl a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének a székházát. Most még eljutottunk oda, hogy ahelyett, hogy az ukrán katonákat a keleti határon tartanák, átteszik őket Beregszászra, abba a térségbe, amit 4 NATO tagország határol. Vajon mi motiválhatja az ukránokat abban, hogy ilyen szinten a kisebbségek és azon belül a magyarság ellenes intézkedéseket tesznek. Ilyet egy olyan ország nem tesz, nem tehet, amelyik hitelesen, őszintén az Európai Unió, illetve a NATO felé próbál integrálódni.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert hallották.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Németh Zoltán. Bírálják a magyarországi korrupciós helyzetet az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságának véleménytervezetében, amelyet a testület keddi brüsszeli ülésén ismertettek. A dokumentumot Deutsch Tamás, fideszes képviselő, politikai pamfletnek nevezte.
Túlárazásról csak akkor lehet beszélni, hogyha egy minimális szakmai hitelesség van valakiben, hogyha azt mondják, hogy egy adott időszakban, ugyanazon a piacon, mondjuk a magyar nemzetgazdaságban, hasonló műszaki tartalommal bíró beruházás, vagy hasonló szolgáltatás megvétele esetén egy közbeszerzésben, mindegy, hogy az Európai Uniós forrásból támogatott, vagy hazai költségvetési forrásból támogatott, egy közbeszerzésben szereplő ár és más piaci ár között különbség van. Méghozzá olyan különbség van, hogy nehogy Isten, a közbeszerzésben magasabb az ár, a piaci ár meg alacsonyabb. De mivel ez nem bizonyítható, annál viszont, mert nincsen így. Magyarországon a közbeszerzések esetében mindegy, hogy Európai Uniós vagy hazai költségvetési forrásról beszélünk, semmivel nem magasabb az árak. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolnak, akár építési beruházásról van szó.
A szocialista Szanyi Tibor kijelentette, hogy az egypályázós közbeszerzéseken gyakorta a politikai elithez kötődő vállalkozások nyernek.
Ami pedig a főügyészség dolgát illeti. Én azt gondolom, hogy egy becsületes, tisztességes kormány ilyenkor nem a szuverenitását rángatja elő, hanem nemes egyszerűséggel, hogyha kedvezményezettje nagyon sok milliárd eurót kitevője pénzsegítségnek, akkor pont a gyanú elkerülése véget kéne hanyathomlok rohannia egy ilyen közös ernyő alá az európai ügyészség intézményére gondolok. Nyilván azok az országok, amelyek egyébként még szintén kimaradnak, ezek döntően azért nem kedvezményezettjei az európai pénzeknek, hanem nettó befizetők. Valahol én abban láttam a megoldást, elnök asszony, hogy nem a kedvezményezetre kéne bízni önmaga ellenőrzését.
A várhatóan júniusban szavazásra bocsátandó különjelentés ősszel kerül majd az EP plenáris ülése elé, amely adott esetben ennek alapján kezdeményezheti az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását Magyarországgal szemben a jogállamisági elvek megsértése miatt. Automatikus segélyhívóval kell felszerelni minden új gyártású személyautót, kisbuszt és könnyű tehergépkocsit Európában. A szabályozás március 31-től lép érvénybe, közölte az Európai Parlament. Minden a felsorolt jármű kategóriába tartozó új gyártású gépkocsinak, amelyet Európában kívánnak forgalomba helyezni, rendelkeznie kell egy olyan szerkezettel, amely közúti baleset esetén automatikusan tárcsázza a határokon átívelő segítségnyújtást biztosító közös európai 112-es hívószámot. A várakozások szerint a rendszer a közutakon 50%-kal, a városokban 40%-kal gyorsítja meg a mentést, amely évente mintegy 1500-al csökkentheti a súlyos balesetekben bekövetkező halálos esetek számát.
Assistive technologies for the inclusion of people with disabilities in society, education and jobs.
Támogató technológiák a fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedése, oktatása és foglalkoztatása szolgálatában címmel jövőkutatási tanulmányt adott ki az Európai Parlament, amelynek elkészítését Kósa Ádám fideszes LP képviselő kezdeményezte. A nagyszabású tanulmány középpontjában a támogató technológiákban rejlő lehetőségek állnak három típusú fogyatékosság tekintetében. Vakság és látássérülés, sikettség és hallássérülés, valamint autizmus spektrumzavar. A Siket Néma néppárti politikus közleményében hangsúlyozta, a fogyatékossággal élő emberek a társadalmi életben aktív és független módon szeretnének részt venni, vagyis úgy, hogy a hétköznapi életben ne legyenek rászorulva családtagjaikra, barátaikra. Az informatikai technológiák fontos szerepet játszanak oktatásukban és a munka világába való beilleszkedésükben is. Másfél év múlva születhetnek meg a jogszabályok az Európai Parlamentben a március 1-én elfogadott mézjelentés alapján, mondta Erdős Norbert jelentéstevő. A Fidesz LP képviselője szerint írásbeli kérdésekkel, a különböző frakciókból érkező árnyék jelentéstevőkkel rendszeresen meg fogja keresni az Agrár- és Vidékfejlesztési Biztost. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke közölte, a megállapodás arról szól, hogy az Európai Parlament által elfogadott mézjelentésben foglaltakon tovább kell dolgozni, el kell érni, hogy az EP javaslataiból jogszabálymódosítás legyen.
Ez viszont mindenki tudja, egy politikai nyomás, és nem azt jelenti, hogy jogszabályváltozás lesz. Szándéknyilatkozatnak a lényege, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja a hazai méhészek erőfeszítéseit, és mind a tanács, mind a bizottság irányában a minisztérium és a kormány szakemberei fognak lobbizni az európai méhészeti ágazat jövőjét.
Feltételekkel ugyan, de jóváhagyta az Európai Parlament az Egyesült Királyság tervezett uniós kilépése miatt költözni kényszerülő Európai Gyógyszerügynökség új amszterdami székhelyét. A képviselők több okból is bírálták a kiválasztási folyamatot. A szervezetnek legkésőbb év végéig át kell költöznie a holland fővárosban kialakított ideglenes központba, 2019. november 16-áig pedig meg kell kezdenie működését az addigra várhatóan elkészülő állandó székházban.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Németországban tavaly 74%-kal emelkedett azoknak a migránsoknak a száma, akik nem kapnak menedékjogot. Ugyanakkor kitoloncolásukra sincs kilátás, mert a hivatalos úti okmányok nélkül érkeztek Németországba, ezért szülőhazájuk hatóságai nem hajlandók engedélyezni visszatérésüket. A részleteket németországi tudósítónk Vince András mondja el.
A közvélemény érdeklődését a 2016. decemberében a berlini karácsonyi vásár ellen végrehajtott merénylet irányította rá arra, hogy a menekült áradat érkező migránsok nem kis hányada úti okmányok vagy személyazonosság iratok nélkül érkezett Németországba. A 12 ember életet követelő terrortámadás végrehajtója Anis Amri ugyan nem kapott menedékjogot Németországban, de kitoloncolása is elhúzódott, mert szülőföldjének, Tunéziának hatóságai vonakodtak hazatérésének engedélyezésétől. Hozzá hasonló helyzetben várakozik immár 65 ezer zömében pakisztáni és indiai, de számos afgán, sőt orosz is, hogy a német menekültügyi hivatal zöldágra jusson hazájuk illetékes hivatalaival és repülőgépre ültethesse őket. Ez a szám az előző évhez viszonyítva 71%-os emelkedést jelent, egyben pedig jól példázza a menekültügyi hivatal túlterheltségét is. A helyzetet az ellenzéki Szabaddemokrata párt migráns kérdésekben illetékes megbizottja Linda Teutenberg úgy jellemezte, hogy a berlini kormány vagy nincs tisztában az ezen a téren uralkodó zűrzavarral, vagy pedig egyszerűen szemet huny felette. A belügyminisztérium a bírálatot azzal hárította el, hogy az indiai és a pakisztáni külügyminisztériummal csak vonakodva haladnak az ilyen irányú tárgyalások, egyes nagykövetségek pedig egyszerűen elzárkóznak a válaszadás elől. A német határőrség szóvivője ugyanakkor rámutatott arra, hogy az elmúlt év során több mint 12 ezer úti okmány nélkül érkező személytől tagadták meg a beutazási engedélyt. Lapértesülések szerint a határellenőrzés megszigorítása miatt idén még több migráns tartóztattak fel a német határon. Azonban a már Németországban tartózkodó és távozásra felszólított 65 ezer személy elszállásolása, valamint eltartása továbbra is az államkasszát terheli, mert a menedékjog hiányában sem munkát nem vállalhatnak, sem pedig tartózkodási helyüket nem hagyhatják el, ami nem egyszer súlyos feszültségek forrásává válik a menekült szállásokon. A költségek fedezését pedig az illetékes települések egyre kevésbé vállalják, így a kitoloncolhatatlan migránsok ügye mind nagyobb éket ver a kormány és a helyi hatóságok közé. Vince Andrást hallották Németországból.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!